most mivel is elválunk. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Halálos baleset történt ma hajnalban Mezőkeresztesnél, az M3-as autópálya Vásárosnamény felé tartó oldalán. Elsődleges információk szerint két személy gépkocsi ütközött, az elől haladó magyar rendszámú Suzuki-ba hátulról hajtott bele egy román felségjelzésű gépkocsi, feltehetőleg a sofőr elaludhatott, mert fékezés nélkül nagy sebességgel rohant az előtte haladó járműbe. Tudta meg a bon.hu Dobi Tamástól, a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensétől. A Suzuki-ban a hátsó ülésen utazó utas a helyszínen meghalt, a sofőr súlyosan, egy másik utas életveszélyesen megsérült. A román autó utasai könnyebben sérültek. Torlódás alakult ki az M3-ason a baleset miatt, a rendőrség vizsgálja a körülményeket. Bajba jutott egy sziklamászó a Bükki Nemzeti Parkban, 15 métert zuhant. A sziklamászó a Dédesi Kisvárnál szenvedett balesetet. Nagyjából 15 méternyit lecsúszott a sziklán egy sziklamászó a Bükki Nemzeti Parkban található Dédesi Kisvárnál szombaton. A bajba jutott ért a Kazincbarcikai hivatásos tűzoltók és a Borsodabó-Zemplén vármegyei műveleti szolgálat tagjai indultak, akik gyalogosan tudták megközelíteni a baleset helyszínét. A sziklamászót kézi erővel hordágyon vitték el a tűzoltó gépjárművekig, és úgy juttatták le a távolabb várakozó mentőhöz, közölte a katasztrófa védelem. Az elmúlt hetekben tapasztalható hőhullám az élet minden területén okoz fennakadásokat, a Borsodabói-Zemplén vármegyei központi kórház műtéteket nem kényszerült ugyan halasztani, de a sugárterápiás ellátás a speciális klímaberendezések meghibásodása miatt hétfőtől leállt. Dr. Büdi László orvosigazgató, megbízott főigazgató a bon.hu-nak elmondta, nem a sugárterápiás gépek hibásodtak meg, hanem a klímarendszer. Hozzátette, hogy a kárfelmérés és a hiba kijavításának megkezdése már a hiba észlelésének napján megtörtént, az orvosigazgató tudatta, hogy a klímaberendezés helyreállítása folyamatban van, és várhatóan két munkanapon belül elkészül, így július 23-án, kedden a sugárterápia újraindul. A sugárkezelések 95%-a járó betegellátás keretein belül történik, így fekvő betegosztályról mindössze 8 főt küldtünk haza a kezelések leállása miatt. A sugárterápiás ellátásban közvetlenül közreműködő szakdolgozók speciális tudásuk miatt más területen nehezen alkalmazhatóak, így a nyári szabadságos időszakot némileg módosítani kellett ezen szakdolgozói körön belül, tette hozzá. Az ukrán-magyar határszakaszon 7315-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7958-an nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Idén 9 éves a Miskolci termelői nap. Július 21-én, tehát ma reggel 9 és délután 1 óra között a szervezők várták az érdeklődőket, ahol beszerezhették kedvenc kézműves portékájukat és minőségi bioélelmiszereket. De ez a nap nem csak a bevásárlásról kell, hogy szóljon, hiszen tartalmas délelőttöt tölthettek itt a miskolciak és a távolabbról érkezők is, a család apraját, nagyját programokkal várták. A 9. éve töretlen népszerűségnek örvendő közösségi program egyik vonzereje épp a személyességében van, jó hangulatú találkozási lehetőség a miskolciak számára és a portékeikat büszkén kínáló termelők és vásárlók között. A szervezők minden évben apró meglepetésekkel készülnek erre a jeles napra, most sem volt ez másként. A születésnapi termelői napon 10 órától Ács Gyula népzenész hangszer bemutatóját tekintették meg az érdeklődők, és arcfestés is volt a délelőttön. Végül az időjárásról. Hétfőn sok napsütés várható, a gomoly felhőkből elszórtan nyugaton és néhol a Duna-Tisza közén fordulhat elő zápor, zivatar, az északi, északnyugati szél nyugaton, északnyugaton és zivatarok környezetében feltámadhat, kora reggel 15-22 fok várható, a maximumok pedig 30 és 35 fok között alakulnak. Híreinket hallották.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Mai műsorunkban folytatjuk témánkat a nyári ügyeleti rendszerről az óvodákban, bölcsödékben. Múlt héten óvodapszichológussal jártuk körbe a témát, ez alkalommal óvodapedagógussal beszélgetünk. Csevince Aranka szerint a legfontosabb, hogy minél több figyelem és szeretet vegye körül a gyermeket, aki szerinte jobb lenne, ha nem ügyeletbe, hanem vendégségbe érkezne a társintézménybe.
Nagy szeretettel köszöntelek újra a stúdióban, abban a minőségedben, hiszen óvodapedagógus is vagy, amellett, hogy számtalan dolgot csinálsz. Most ugye elkezdődnek az ügyeletek, az óvodai ügyeletek, a bölcsődei ügyeletek a zárvatartások okán, és nagy nehézséget okoz általában szülőnek, gyereknek lelkileg ezt megélni. Múlt héten már foglalkoztunk a témával, akkor egy óvodapszichológus volt a vendégem, akivel a lelki hátterét beszéltük, viszont veled a gyakorlati oldaláról szeretnék beszélgetni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Nagyon sok szeretettel üdvözöllek téged és a hallgatókat is, és köszönöm ezt a meghívást. Bizony ez egy nagyon nehéz döntés a szülőknek, nagyon sok szülőnek lelkiismeret furdalást is okoz ez, hogy az ügyeleti rendszerbe, hogy bekerüljön a kisgyermeke, mert hiszen nem tud más tenni, mert dolgoznia kell, és akkor hogy oldja meg, mert nem mindenkinek van ugye segítségképpen a nagymama, mert hát most azt a világot érjük, hogy azért most már a nagyszülők is szeretnek egy kicsit szabadabbak lenni, és hát ugye a kisunokát elvállalják, de nyilván nem az egész nyár keretén belül végig. Érdekes ez, mert maga a szó is az, hogy ügyelet. Ugye, ha az ember meghallja azt, hogy ügyelet, akkor ez nem tartalmazza ez a szó azt, hogy odafigyelés, a gyerekekkel való foglalkozás, a játék. Egy kisgyerek számára a legfontosabb a stabilitás, a biztonság érzete. Na most, amikor bekerül egy ügyeleti óvodába, akkor a kisgyerek nem ismeri az ott lévő pedagógusokat, nem ismeri a környezetet, ami számára ugye nagyon fontos, hogy biztonságosan tudjon közlekedni az intézmény falai között, és nem ismeri a pajtásokat sem. Na most az a szerencse ebben az esetben, ha mondhatom így, hogy a kisgyerekek nagyon könnyen tudnak alkalmazkodni. Tehát ők teljesen másképp működnek, mint a felnőttek. Tehát számukra minden sokkal egyszerűbb. Mi szoktuk ezt felnőttek túl komplikálni. Na most ez, hogy ügyelet, jó lenne fölváltani ezt a szót például a vendégséggel, óvoda vendégséggel akár. Mert hogy ezt megbeszéli a szülő, megbeszéli a pedagógusokkal, az adott intézménnyel, hogy szeretnének óvoda vendégségbe menni, és nagyon jó lenne felkészíteni a gyerekeket. Tehát meg kellene adni a módot arra, hogy a kisgyerek és a szülő meglátogathassa az óvodát egy-egy alkalommal, vagy csak egy alkalommal, az is elég, egy délutáni sétával esetleg elmennek az intézménybe, és akkor megnézik ott a környezetet. Tehát már egy stabilitást ad a kisgyereknek, amikor ugye jön a tényleges ügyeleti rendszerbe szegényke, és akkor látja, hogy ó, hát itt már voltam, itt a WC, ez a napi rend, az óvónéni ugye elmondta, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, és hát akkor sokkal bátrabb és sokkal stabilabban érzi magát az adott intézmény keretein belül.
Igen, mert hogy most hangsúlyozzuk ki, hogy ezek jelenleg ugye nem adottak a szülőknek és a gyerekeknek, hogy nincs egy olyan találkozási pont, egy időpont, amikor a gyerek és a szülő is megismerkedhetne az új rendszerrel. Természetesen azért is gondolom, mert hogy ez átmeneti, viszont eddig nem volt mondjuk 6-7 szünet. Tehát egyre nagyobb, igen, ez a szünet, igen, ami ügyeletet igényel.
Igen, és nagyon nehéz ennek a megoldása, de viszont azért már hallottam olyan intézményről, ahol ez... Tehát az új gyerekeket is például fogadják, mielőtt még óvodába kerülne, illetve hát van arra mód, hogy megismerkedjenek az óvodai közösséggel, belátogassanak tényleg, mint vendég, és akkor így a kisgyereknek sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb az átmenet. Mert hogy nekünk felnőtteknek is, hogyha egy idegen helyre megyünk, bennünk van a feszültség, hogy vajon mi fog ott történni, hogyan tudok én abba a környezetbe elhelyezkedni, most gondoljuk el egy pici gyereknek, aki számára nagyon fontos az, hogy biztonságban érezze magát. És akkor bekerül egy ilyen helyre, és nem kap ugye semmi támpontot, mert ott fogadja egy idegen néni, hogyha ugye előtte nem volt ott, idegen gyerekek veszik körül, mert a gyerekek kíváncsiak. És szeretettel veszik körül, de kíváncsiak, rengeteg a kérdés. Vagy pedig a másik eset, hogy mivel, hogy ő idézőjelben mondom, hogy külsős, lehet, hogy magára hagyják. És akkor egész nap unatkozik, vagy egész nap nem találja a helyét az óvodában. De ha már úgy megy oda az intézménybe, hogy már volt ott, és látták őt a gyerekek, ő is látta a gyerekeket, illetve az óvodapedagógusokat, a segítőket, és akkor azt mondja, hogy hú, hát de jó lesz itt nekem vendégségbe. Na de ehhez kell a szülő is, hogy felkészítse a gyereket. Mert igenis lehet beszélni arról, hogy milyen klassz lesz majd abba az óvodába. És ne idegeskedjünk a gyerek előtt, ne halljon a gyerek olyan beszélgetéseket, amiben benne van a stressz, a kételkedés, hanem, meg hát ugye ez a önvád nagyon sokan, hogy úristen, hogy nem tudtam megoldani, és be kell adnom. Nem, ez egy pozitív dolog lehet. Sőt, annak kell, hogy legyen egy pozitív dolog. Hiszen a gyereknek egy nagyon sok pozitív dolgot ad ez tulajdonképpen. Fejlődik a személyisége a gyereknek, sokkal önállóbb lesz, a tartása, tehát nagyon sok mindenben segíti ezt, illetve hát új pajtásokra tesz szert. Hogyan tud beszélgetni az új gyerekekkel, az idegen gyerekekkel, mennyire tud nyitni a világ felé, az önbizalma. Tehát a kapcsolatteremtés nagyon-nagyon sok minden pozitív dolgot ad a kisgyereknek, hogyha olyan az előkészítése. Tehát ugye ez olyan, mint mikor az ember egy ismeretlen vízbe beleugrik, és akkor jönnek a problémák. Na de hogyha én tudom, hogy azon a részen nem szabad beleugrani a vízbe, mert tele van kövekkel, akkor tudom, hogy nem ugrok bele. Na most a kisgyereknek ebben az esetben, az ügyeleti rendszerben nincs választása, ugye ez a szülőké a döntés, de ha jó az a felkészítés, az előkészítés, akkor ebből nincs probléma. Én legalábbis így gondolom. Na most van egy sajátos eset, amikor ugye olyan kisgyerek kerül az intézménybe, aki egyébként is egy sajátos nevelést igényel, természetesen kell, hogy beszéljenek egymással az intézmények, vagy pedig ugye a szülők feltárják ezeket a problémákat, mindenféleképpen kell, hogy tudjon a fogadó intézmény erről. Nyilván akkora nehéz a dolog, hogyha az intézményen belül olyan kisgyerek például nincs, aki ezekkel a problémákkal küzd. Akkor viszont még több instrukció, még több segítség kell, mert ugye elég egy olyan kisgyerek, akinek olyan szokása van például, hogy alvás idő alatt felsikít. Nem biztos, hogy a többi kisgyerek ezt úgy tudja fogadni, vagy el tudja fogadni, mert számukra ez értetlen ez a dolog. Viszont, hogyha egy kis mese keretén belül, ugye mindig a meséhez nyúlok, de a mesével nagyon sok mindent meg lehet értetni a kisgyerekkel, csak egy jó mese kell hozzá, egy jó sztori, úgy, hogy a gyerek is benne legyen, és akkor részes ennek a folyamatnak, és ő tudja, hogy akkor erre van megoldás. És a pedagógusnak pedig ugye egy hatalmas mankó az, hogyha ezeket a problémákat megismeri, meg a gyerek szokásairól tud valamit. Mert hiszen azért valljuk be, a pedagógusoknak sem könnyű idegen gyerekeket fogadni, mert a sajátjainkhoz már tudjuk, hogy hogyan kell nyúlni, egy-egy viselkedésére hogyan reagál az ember, hogyan tudja lecsitítani, hogyha szükség van rá. Viszont ugye egy ismeretlen kisgyereknél hiába van a szeretet, az odafigyelés, hogyha nem tudjuk, hogy ő nála milyen problémák vannak, és azt hogyan tudjuk kezelni.
És lehet, hogy még ő is egy kicsit ellenáll ennek az egésznek az elején.
A gyerek mindenféleképpen, ugye ez nagyon sok gyereknél így van, gyereke válogatja egyébként, van, aki mindig is, mintha oda járt volna abba a közösségbe, hello, szia, és akkor már jól érzi magát, és megy a gyerekekkel játszani. Viszont ugye van olyan gyerek, akit vigasztalni kell reggelente, átölelni, érezze azt, hogy itt biztonságban van, és semmi nem változott, csak a környezet, de szóval nagyon nehéz dolog ez, mert attól függ, hogy milyen érzelmi töltésű a kisgyerek, mennyire önálló, mennyire tud elfogadó lenni a környezettel, a többiekkel szembe, többi gyerekkel, pedagógusokkal szembe. Ugye nagyon fontos, mert van, amelyik gyerek nem délbe viszik el, hanem egész nap ott van a idézőjelben mondom az idegen óvodába, de nagyon fontos, hogy vigye magával egy olyan stabil dolgot, mint az alvóka például, egy-egy kis plüssjáték, vagy amivel ő szokott aludni, legyen az egy kis pelenka, tehát ami számára egy plusz biztonságot ad az új környezetben. Úgyhogy szerintem nem egyszerű dolog ez semmiféleképpen. Az érzelmi ráhangolódás, mint ahogy elmondtam, az nagyon-nagyon fontos a kisgyerek ügyében, és hogyha elmondjuk neki, hogy vendégségbe megy, akkor, és hogy vajon ott milyen lehet, ha nem tudunk elmenni, akkor legalább információkat gyűjtsünk be az intézményről, hogy el tudjuk mondani azt, hogy milyen lesz esetleg az udvar, hát a fönt van egy-egy fotó az interneten, a mai világban, ugye ez már könnyen megkereshető, és akkor megmutatom neki, nézd milyen klassz, hú, látod itt ez a kis ház, ez sokkal klasszabb, mint a Teovidban, majd elmondod a többieknek. Tehát, hogy ez az érzelmi ráhangolódás mindenféleképpen legyen meg a kisgyereknél. De amit ugye mondtam, arra való sétálás is akár segíthet ebben, hogy megnézik az óvodát. És őt, hogyha beengedik, akkor meg még egy picit bemehetünk egy fél órát játszani, a többiekkel ismerkedni.
Kisebbek esetén mi lehet a helyzet? Mondjuk, ha bölcsödésekről beszélünk, talán ott egy kicsit kritikusabb a helyzet, hiszen ők egészen picik, még nekik igen, még inkább fontos a stabilitás.
Igen, ez így van. A kicsi gyereknél is az a helyzet, hogy ott ugye nagyon ragaszkodnak a gondozónőhöz mindenféleképpen, és hát ott azért sokkal nagyobb a testközeliség, hogy így fogalmazzak, tehát rengetegszer kapják őket ölbe, ha sírnak, ha nevetnek, ha elesnek, tehát ott a gondozónéniknek sokkal nagyobb, kiterjedtebb a feladatuk. És ugye ez az érzelmi biztonság, itt is az van, az érzelmi biztonság, hogy ha átkerül egy másik intézménybe, hát ott is akkor mindenféleképpen megismerni a gondozónőket. Ott viszont én azt mondom, hogy ott nem elég az internet, nem elég az arra való séta, a bekukkantás, hanem az, hogy tényleg akkor a gondozónénit megismerni. Hogy rögtön ugye ez a kapcsolatteremtés a gondozó és a kicsi között, hogy milyen gyorsan jön létre, mert nagyon-nagyon sokat jelent. És hogyha tényleg, hogyha biztonságban érzi magát az az apróság, akkor nem mondom, hogy nem lesz gond, mert előfordulhat akkor is, mert ugye beszoktatásnál is van olyan, hogy hónapokig nincs baj a gyerekkel, aztán hirtelen rájön, hogy hát most itt fordult a világ, és akkor elkezdi ugye a sírós időszakát. De itt is az a fontos minden kisgyerek esetében, hogy ez az érzelmi biztonság meglegyen. Mert hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve megvan a bizalom is, ami a második nagyon-nagyon fontos dolog egy kisgyerek életében. És azért mondom, hogy mindenféleképpen jó, hogyha előtt de főleg a bölcsiseknél is, hogy megismerni a gondozónénit, hogy lássa, hogy ki fogja őt majd a elkövetkezendő két hétben mondjuk gondozni, úgyhogy nagyon fontos, hogy a szülőknek biztosítsanak erre időt.
Én saját tapasztalat alapján mondom azt, hogy egy kicsit még azt is hiányolom, hogy nem kapok információt az intézményről. Hogy ott mi a szokás, hogy hány órától hány óráig kell beérni. Van-e ebben valamilyen kitétel, hogy mondjuk ugye az egyik helyen 8-tól 8:30-ig nem lehet, mert védett a reggeli, de ez máshol így van-e?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, tehát mindenféleképpen kell a két intézmény közti kommunikáció. És mindegy, hogy óvoda vagy bölcsöde, hiszen ugye a szokásrendről azért jó lenne, hogyha a másik intézmény is tudna, illetve az, hogy mi az, ami különbözik a két intézménynél, hogy fel tudják rá készíteni a szülőket, illetve a gyerekeket. Mert hát az anyuka hogy meséljen a kicsi gyereknek, hogyha ő maga sem ismeri ugye a következő környezetet, ahová kerül a gyermek, és hát ugye mindenütt más szokásrend, bár ugye az alapok azért mindig ugyanazok, csak hát kinél hogy van. Tehát van, ahol önállóan étkeznek a gyerekek, tehát maguknak terítenek, folyamatos étkeztetés van. Hát mondjuk bölcsödében ez még nem így történik, de mondjuk vannak olyan óvodák, ahol ugye megszabott időpont alapján van a naposok terítenek, és akkor úgy 10 óra íznak. Tehát ez változik intézményenként. És nagyon jó, hogyha erről tudnak. Meg hát itt van a nyári napirend. Tehát a nyári napirend az nem ugyanaz, mint a évközbeni napirend, amikor foglalkozások vannak, kezdeményezések vannak, vagy egyéb tevékenységek. És akkor a nyári napirendről azért jó lenne tudni, hogyha ezt megcserélnék egymás között az intézmények, hogy tudjon róla a szülő, aki oda viszi a gyermekét a befogadó intézménybe, hogy milyen módon, mikor mehet, vagy hogyan viheti el, hogyha csak délelőtt szeretné, hogy a gyereke óvodában legyen. Tehát ez nagyon fontos. Meg hát a szokásrendszerről is egy kicsit, ami azért fontos, hogy ugye az is a stabilitást, a biztonságot adja a szülőnek is, meg a gyereknek is.
Nagyon fontos pontokat említettél ebben, és egyébként is évtizedes tapasztalatod van óvodapedagógia terén, tehát már te láttad, vagy tapasztaltad ezeket az ügyeleteket. Hogyan viselkednek általában ilyenkor a gyerekek, vagy hogyan tudjátok ti megkönnyíteni nekik ezt az időszakot?
Nagyon fontos, és ez egy kulcs szó, a szeretet. Tehát a gyereknek mindenféleképpen azt kell éreznie, hogy ő is oda tartozik abba a gyerekközösségbe, igaz, hogy csak 2 hétig, de oda tartozik. És ő is ugyanolyan fontos az óvodapedagógus számára, vagy a pedagógus számára, mint az összes többi. És akkor ugye nyilván hát először megismerkedünk, beszélgetünk, vagy mesélünk, és akkor azon keresztül egy kicsit közelebb kerülünk nyilván a gyerekhez. Sőt, ilyen beszélgetések meg az együttjátszás során a homokozó az egy nagyon-nagyon jó beszélgető szintér, mert ott miközben sütik neked a finom homoktortákat, a süteményeket, nagyon jól el lehet beszélgetni a gyerekekkel, és ilyen kötetlen formába kitárulkoznak. Tehát nagyon jól meg lehet őket ismerni rövid idő alatt is, tehát hogy milyen. Van, aki nem szeret beszélgetni, ő csak ott szöszmötöl körülötted, és akkor próbálsz beszélgetni vele, nyilván egy beszélgetést kezdeményezni, de látod, hogy az a gyereknek még idő kell. És akkor hagyni kell őt, de ugyanakkor mindenbe meg kell próbálni bevonni, ugyanúgy, mint az összes többi kisgyereket.
Tehát, hogy lássa, hogy te támogatólag vagy ott, hogyha szükség van rád, akkor tud hozzád menni.
Így van, így van. Meg hát az is jó, hogy amikor megjön, akkor együtt körbejárjuk az óvodának a különböző részét, hogy tudja biztonsággal, hogy hol van a mosdó, ugye? Azt is megbeszéljük, hogyha te szeretnél az udvarról bejönni, akkor nem muszáj engem keresni, ott az összes többi pedagógus is. Felnőtt. Tehát szólj egy felnőttnek, légy szíves, hogy tudjuk, hogy hová mész. Vagy ha kell segítség, akkor nyugodtan szólj, én nagyon szívesen segítek neked. Ez azért olyan fontos, mert már ez is a bizalmat, a biztonságot jelenti a gyerek számára. Mert hogyha egy ismeretlen világban van, és nem tudja, és jönnek a szükségletei, és nem tudja, hogy merre kell menni, nem tudja, hogy hirtelen kihez fordulni, ebből bizony nagyon komoly problémák lehetnek, akár befelé fordulás is egy idő után a kisgyereknél.
Hogyan épül fel az első pár nap ilyenkor, amikor vendéggyerekek érkeznek az óvodába?
Hát igen, az első pár nap, az első egy-két nap azért nem olyan egyszerű, mert ugye megérkeznek, nem igazán érzik stabilnak magukat, ismeretlen minden, néznek jobbra-balra, körbeállják őket a gyerekek, hogy szia, te ki vagy, te honnan jöttél, hogy hívnak, és akkor mi a jelet? Tehát ilyen nagyon komoly kérdéseket tesznek föl az érkezőnek, és akkor ők is nagyon szívesen válaszolnak. Na most a lányok, azok, hogy mondjam, jól megnézik, hogyha kislány érkezik az óvodába, külsőségekbe is, mindenbe is megpróbálnak barátkozni. Sőt, néha van egy kis verseny is köztük, hogy kinek lesz hamarabb a barátja az újon érkező kislány. A fiúknál egy kicsit úgy könnyebben megy, én azt hiszem, a dolog, mert egyből ugye a játék, de mit szeretsz játszani? Hú, mit van? És akkor hát jó, mondjuk, hogyha hoz magával egy-egy játékot, akkor mondjuk az is segíti, bár mondjuk nem nagyon örülünk annak, hogyha mondjuk ilyen hatalmas játékokkal érkezik a gyerek, de egy stabil kis matchbox azért elfér a fiúknál is, hogy legyen meg. Mert hát a nyár az olyan, hogy ugye leterítjük a takarókat, plédeket az árnyékban, ebbe a hatalmas melegbe is, akkor ott lehet gyöngyöt fűzni, lehet beszélgetni, mesekönyvet nézni, akár babázni is, és akkor ezekbe a tevékenységekbe, ugye meggondolom, ez megszokott egy kisgyereknél, oda jön és játszik együtt. És akkor ilyenkor beszélgettünk, megismerjük, kitárulkozik, jobbik esetben, mert mondom, tehát van olyan kisgyerek, aki egy-két napig meg se szólal, ő csak követi a menetrendet, amit csinálunk, részes a dolgoknak, de csak egy ilyen megfigyelői szempontból. Tehát ez a nehezebbik része, hogy őt egy kicsit feloldjuk, és hogy ő is akkor így élvezze ezt a egy-két hetet, vagy három hetet, vagy attól függ, hogy mennyi. Hát ugye ezt minden új-új intézménynél végig kell járni a kisgyereknek, na de az a szerencsés eset, amikor jól érzi magát, és akkor alig várja például azt, amikor jövőre is ugye sor kerül rá a következő évbe, hogy anya, megint oda megyek? És akkor igen, és akkor már benne van az az izgalom, hogy várja ezt az eseményt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
Ezt az előző műsorban fejtegettük egy picit érintőlegesen, hogy egyébként a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak. Tehát ők azok, akik nagyon jól tudnak helyzetekhez, új helyzetekhez megfelelően reagálni. Nyilván ez gyerekfüggő szintén.
Igen, ez gyerekfüggő, de szülőfüggő is. Tehát amit előzőben elmondtam, hogy sokszor a szülők beszélgetnek egymás között, és hát ugye nekem volt egy ismerősöm, nem tudta megoldani, ráadásul egy egyedülálló anyuka volt, és hát nem tudta megoldani egyszerűen. Tehát jött egy olyan nyár, amikor a nagymama nem tudta vállalni a gyerekeket, mert ugye ő se volt a jó egészségállapotban, és el kellett küldeni ugye leti óvodába a gyereket. És tényleg szóval elmentek, nézelődtek, beszélgettek a gyerekekkel, mert ugye két gyerekről van szó, és hát ugye, ahogy beszélgettek a hasonló korú gyerekek anyukáival, akkor úgy látszott rajtuk, ő mesélte, hogy ugyan rossz szemmel nézik ezt, hogy hát valahogy csak meg tudná oldani, hogy ne kelljen a gyereket elvinni egy idegen intézménybe. És hát ugye neki lelkiismeret furdalása volt, előtte napokat nem aludt, és hát akkor azt mondta, hogy jó, hát ezt meg fogja oldani valahogy, hogy a gyerekeknek is jó legyen, és fölhívta az óvodát, és az intézmény nagy szeretettel fogadta őket, hogy nézzenek be, menjenek el egy ilyen vendégnapra. Hát anyuka az fölpakolt mindent, ugye, hogy kis édességet a közösségnek minden, és hát ugye csodálkozott is az óvónéni, aki fogadta, hogy hát ez nem erről szól a dolog, de hát akkor maradjanak itt, és akkor 10 órainál ezt együtt elköltik ezt a dolgot a 10 órai után. És annyira közvetlenek voltak hozzá, hogy egyszerűen, tehát ő az önvád miatt, meg a többiek miatt, amit kapott ezért, hogy ő a gyerekeit ügyeleti óvodába viszi, ő szégyelte magát, azt mondja, mert olyan szeretettel vették körül, hogy a kisgyerek, a gyerekek alig várták, hogy tényleg ebbe az óvodába kerüljenek. És nagyon jól érezték magukat, tehát ugye egyik az iskoláskorú lett, a másik pedig még ott maradt a másik óvodába, de még a nagy is mondta neki, hogy olyan jó lett volna visszamenni abba az óviba. Tehát nem baj az, hogyha több ilyen intézményt megismernek a gyerekek, mert ugye ez szokott lenni a anyukáknak, apukáknak a fejében, hogy ugye a megszokott környezetből is, jaj, most mi lesz? Na, de hát az élet sem arról szól, hogy mindig ugyanabban a közegben vagyunk. Szinte perszről percre változik minden. És azért jó, hogyha edződnek ezek a gyerekek. Egyébként nem baj, de sokszor mi szülők túlféltjük a gyerekeinket, és nem engedjük önállósodni őket.
Pedig pont kellene. Erre akartam kiukadni, hogy mennyire, a szülőkben mennyi lelkiismeret fordulás van egy olyan dolog iránt, ami egyébként régóta jól működő rendszer, hiszen biztosítják a felügyeletet a gyerekeknek arra az időre, másik intézményben, amikor mi még dolgozunk.
Igen, tehát pont ez a rossz benne, hogy ugye ügyelet, azt mondjuk, hogy ügyelet. Tehát óvoda, vendégség, valami ilyesmit kellene kitalálni, vagy nem is tudom. Tehát
ezt meghonosítjuk majd, akkor ezt minél többször elmondjuk.
Mert az, hogy a kisgyerek, ugye a szülő fejébe van ez, hogy ügyelet. Úristen, hogy mi fog majd ott tűrni? Ügyelet. Tehát maga a szónak van egy olyan értelmezése, ami nem igazán fedi azt a munkát, ami ott folyik. Mert nagyon sokszor például olyan helyre kerül a gyerek, ahol az ő óvodájukban például nincs medence. De a másik óvodában ügyeleti rendszerben van medence, vagy van ilyen, hogy spriccolós nap, és akkor mindenki hozhatja a vízipisztolyát, csinálják a vízibombát, ott vannak a lavórok, kirakat, tehát hogy buli van. És akkor a gyereknek tele van élménnyel, tehát ez egy plusz adalék a nyárhoz neki. Persze nyilván majd szeptemberben újra kezdi a saját intézménybe az óvodát, de hát ez egy akkora nagy dolog egy kisgyerek életébe. Tehát olyan, mintha ő is nyaralna. Tehát azért mondom, hogy jó volt ebbe a vendégségben lenni. Tehát az a jó, amikor a kisgyerek boldogan megy haza, a szülő nem stresszeli föl a gyereket, tehát nem látszik a szülőkön az, hogy most jaj, hogy most mi lesz ott a másik helyen, meg hogy fognak vele bánni, jól fognak vele bánni. Tehát én minden szülőt arra biztatnék, hogyha nincs más megoldás, és ez a kézenfekvő, akkor nem kell tőle félni. És vannak, nyilván lesznek ilyen tanácsok, hozzászólások, csúnya nézések, nem kell vele foglalkozni. Az a lényeg, hogy tudja az a kisgyerek, hogy biztonságban lesz, meg fogja találni az új barátait ott abban a közösségben, és hogy valami csodálatos nyári élménye lesz vendégségben egy másik óvodában.
Hát én a hallgatók nevében is nagyon köszönöm, hogy ilyen formában hoztad nekünk el ezt a témát. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Csevince Aranka óvodapedagógussal beszélgettünk a nyári óvodai bölcsődei ügyeleti rendszerről. Köszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikus Birincsik Márton, valamint a műsor szerkesztője Berec Renáta nevében is.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Manamana.
Manamana. Sziluett. Magazinműsor nőknek. Manamana. Manamana. Sziluett. Magazinműsorüknek.
Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat! A mai napon egy különleges edzésformával ismerkedhetnek meg. Vendégünk Csuhajné Ildi edző, aki bebizonyította, hogy a szívünkben rejlő álmok megvalósítása nem korhoz kötött. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait arról az útról, amelyben mások testét és lelkét üdíti fel. A riporter Domán Vivien.
Sok szeretettel köszöntelek itt a Szent István Rádió mikrofonjánál. Mielőtt még arról mesélnél a hallgatóknak, hogy milyen mozgásformát is tartasz te, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan jött maga a mozgás szeretete az életedbe. Gyerekkorodban is jelen volt már?
Igen, gyerekkoromban is már elég aktív voltam, már az iskolában is, úgyhogy anyukám beíratott művészi tornától elkezdve, cságáncs, futball, hát most 50-et töltöttem tavaly, ez a 40 év, ez sporttal telt el az életemben.
Mit jelentett gyerekként, és mit jelent most felnőttként számodra a mozgás és a sport?
Gyermekként én azt gondolom, hogy többnyire játékot is, és sportot is. Felnőttként viszont sport nyilván az, hogy másoknak is tudjak segíteni benne, nem csak hobbiból tartok edzést, hanem jó látni azt az edzetjeimen, hogy fejlődnek, elégedettek, és feltöltődnek igazából, ez a lényeg, hogy feltöltődjenek.
Milyen volt az út addig, hogy edző legyél, hogy elvégezd ezt a tanfolyamot, hogy az ember ne csak önmagáért foglalkozom mondjuk a mozgással vagy a sporttal, hanem másokért is, ahogyan ugye említed is, hogy fontos volt számodra az, hogy adni is adhass.
Ez az út, ez akkor motoszkált bennem, amikor kezdtem járni edzésekre. Nem sok lehetőség volt arra, hogy reggelente találjak egy olyan edzés formát, ami mondjuk nekem bejön, táncos aerobik, step aerobik, az van ugye szerdánként, aztán reggelente, de ezen kívül nem sok lehetőség volt, és úgy gondoltam, hogy amikor megtaláltam azt az edzésformát, ami nekem tetszett, egy darabig működött, aztán a reggeli edzéseket megszüntették, és ekkor kérdezte meg a férjem, hogy miért nem csinálod te? Mondom, én? 50 évesen? És akkor azt meg miért ne? Mondom, jó, hát próbáljuk meg. Elkezdtem az iskolát, úgy voltam vele, hogy a csoportos fitness instruktor az egy kapu, azon kívül rájpülő képzéseket tudok tanulni, de ez volt a fő cél, hogy egy edző, egy csoportos fitness instruktorit elvégezzek, és onnantól kezdve már az aqua fitness, a gyerek fitness, a step up, a kickbox aerobik, tehát számtalan kis rájpülő képzés van, amit már megtanultam, és még ami terve van.
Milyen edzéseket tartasz, vagy milyen mozgásformát? Mit adsz át az embereknek? Mesélj erről egy kicsit így részletesen a hallgatóknak.
Igazából ez egy aerobik edzésforma, ami egy kis tánccal spékelve van. Van benne box, van benne erősítés, tehát minden, ami szükséges egy testnek. Igazából az én edzésem úgy zajlik le, hogy először is ugye bemelegítés, egy pár perc, illetve előnyújtás, aztán utána tartok egy 20 perces erősítést. Ugyanis ez úgy jött, ez az erősítés kiegészítése, az edzés kiegészítése, hogy az egyik vendégem azt mondta, hogy ő neki tetszik ez a táncos aerobik, de ő lehet, hogy elmenne egy konditerembe még erősíteni, és akkor mondtam, hogy figyelj, csináljuk úgy, hogy az edzésnek az egyik részében tartok én erősítést, aztán táncos aerobikot, és akkor így jött be az, hogy jó, akkor erősítés, egy 20 perc utána aerobik, tehát táncos aerobik, fit dance, vagy ki hogy ismeri, én táncos aerobiknak hívom. Azután a végén nagyon fontos a nyújtás, egy 6-7 perc, és utána pedig beraktam nekik egy relaxációt. Dr. Örlős Gábornak vannak ezek a 4 perces relaxációi, és nagyon szeretik. Tehát amíg testileg feltöltődnek, illetve elfáradnak, azután van idejük egy 4 perc, hogy feltöltődjenek lelkileg is. Otthon a család mellett nem biztos, hogy mindenki meg tudja tenni, mint én sem tudom. Úgyhogy nekem is jó a csajokkal egy kicsit meditálni.
Csak lányoknak szól, vagy kiknek szól?
Bárkinek. Tehát, hogyha bárki fiúk közül, férfiak közül kedvet kapna rá, szeretettel várom, akár gyerkőc, akár anyuka, akár apuka, vannak nyugdíjasaim is, vannak fiatalabbak is. Nyilván a nyugdíjasoknál azért nagyon figyelek arra, hogy azért az ízületeiket kíméljük. Attól függ, már amikor látom, hogy kik vannak bejelentkezve, már akkor átnézem a edzéstervet, hogy úgy rakjam össze a zenei listámat is, hogy ne sok ugrálós mondjuk, vagy inkább erősítős, vagy amikor látom, hogy létszámnak a nagy része inkább erősítést szeretne, de egyébként mindig edzés előtt mindig megkérdezem tőlük, hogy miért szeretnétek, inkább táncosabb, inkább erősítős, sőt az erősítésnél is megkérdezem tőlük, hogy saját testsúlyos erősítés szeretnétek, súlyzósat, kitöréssel, vagy fekvőtámaszos erősítés. Tehát ezeket mindig az elején megkérdezem, és amihez van kedvük, mindegyikkel nagyon jól lehet erősíteni, aztán ők választanak.
Az jött le nekem, hogy igazándiból ez a fajta gondoskodás, amit beleteszel az előkészületbe is, meg a készülésbe, meg ott a jelenlétbe is, valamilyen szinten akkor személyre szabott, hogyha jól értem, de mégis csoportos?
Igen, csoportos, de nagyon sokban függ attól, hogy inkább fiatalabbak lesznek az edzésemen, tehát mindig figyelek arra, hogy túlnyomó része mi az, amit szeret. Már kitapasztaltam, hogy mi az, amit szeretnek, melyik csapaton melyikhez húz jobban, inkább a táncosabbhoz, illetve korosztály szerint meg azért, ha akár csak a fele edzettemnek is idősebb, akkor úgy fogom összeállítani az edzésemet, hogy ne legyen sok ugrálós, inkább táncosabb. Látom azt, hogy ki merre húz. Most leszünk egyévesek, és azért már azért megismertem a edzetjeimet, vendégeimet, szerintem több, mint vendégek, tehát inkább már barátok, család, egy kis fit család, mindenki közel áll hozzám, úgyhogy nincs különbség.
Mi motivál, hogy mindig meg tud tartani, hiszen a sport, a mozgás, ráadásul, hogyha az ember edzőként tartja, ő készül, ki kell állnia az emberek elé. Ott igazániból nem tudod bevinni azt, hogy most rossz a kedved, szomorú vagy, bal lábbal kell az ember, már pedig emberek vagyunk, tehát hogy a mindennapjainkban néha van az, hogy egyik napunk ilyen, másik napunk ilyen, vagy segít már az első pillanatban, hogy ott félre tud ezt tenni?
Természetesen igen, mert amikor már bemegyek, csak a zenét kipróbálom és beüzemelem a telefonomról a zenei listámat, már akkor, amikor meghallom mondjuk az egyik bemelegítést, akkor tudom, hogy melyik vendégem melyiket szereti, ezt most az egyik, azt a másik, tehát igazából már tudom, hogy örömet fogok nekik szerezni. Sőt, az is számít nálam, hogy mondjuk valakinek meglepetést akarok okozni, jó, születésnapja volt, vagy lesz, szóltam neki, küldje át a kedvenc zenét, és akkor én azt berakom. Attól függ, milyen BPM-ű, sebességű, tehát, hogyha lassabb, akkor egy nyújtásba, vagy akár egy erősítésbe, hogyha gyorsabb, vagy egy táncos koreót alakítok rá. Ezt is meg szoktam oldani a csajoknak, ezt a szülinapi kis meglepetést.
Milyen visszajelzéseket kaptál eddig az edzésekre az elmúlt időszakban, amióta ezt csinálod? Gondolom, hogy nyilván ez is nagyon motiváló az ember számára, hogyha kap visszajelzést, de mondjuk a testtel bánni vagy alakítani, ez olyan, hogy gondolom egy út, egy folyamat, és igazániból nem úgy van, hogy az ember bemegy, nem tudom, hétfőn, és akkor péntekre új ember lesz belőle.
Így van. Igazából a visszajelzések azok rengeteg esetben üzenetben jönnek edzés után. Nagyon jó olvasni, amikor azt mondja, hogy teljesen kikapcsoltál, pedig olyan problémáim voltak, és csak téged néztelek, pörgős, jókedvű, mosolygós, jellemedett, és már elég volt. Már tudjuk egymásnak, hogy melyik a kedvenc zenéi, akkor már látom, hogy már fülig ér a szájuk, egyiknek, másiknak, amikor tudom, hogy ő neki az a kedvenc számom, akkor már látom azt, hogy kacsint egyen. Tehát a visszajelzések főképpen üzenetbe jönnek, de amikor egy edzés lemegy, az öltözőben leülünk, és mutatják, hogy mennyire leizzadtak, hány kalóriát égettek, és hogy milyen napjuk volt, elmesélik, hogy miután történt egy negatív dolog velük a munkahelyen, és úgy jöttek, hogy nem is tudják, hogy van-e rá megoldást, mosolyogva mennek ki. Tehát ezeket látom, hogy lehet, hogy kicsit rossz kedvűen érkezik, de amikor távozik, mindenki fel van dobva, és ezek a visszajelzések nekem elég egy mosoly, és látom rajta, hogy jó érzi magát, hogy nem csak a testét alakítjuk, hanem a lelkét is.
Folytatjuk adásunkat, melynek vendége Csuhajné Ildi edző.
Milyen edzettségi szinttel várod az embereket? Mert én azt veszem észre a mai világban, hogy nagyon sok lett az ülőmunka, az ülőmunkát végző feladat vagy hivatás, és hogy az emberek igazándiból nagyon ritkán érnek rá a testükkel foglalkozni. És hogy sokszor edzetlenek vagyunk sajnos. Én ezt látom, nem tudom, te mit gondolsz erről.
Igen, van benne valami, viszont én minden edzésnél szoktam szólni, főleg, hogyha újak jönnek, hogy mindenki a saját edzettségi szintjéhez mérten hagyja végre a feladatot, illetve mindenki a saját sebességében hajtja végre. Csak mondok egy példát, tehát gondolok itt egy, akár egy hasprésre. Van, aki felemeli a lábát, és nehezíti akár egy mellkasra téve kézzel, de van, aki leteszi a lábát, és ezt mondom is, hogy jó, könnyítés, megmutatom a könnyített feladatot, és utána, aki már edzettebb, jó, az nehezítve mutatom a másikféle gyakorlatot, és akkor ők kiválasztják, hogy melyik az, ami jobb nekik. A gerincet ugye mindig kiméljük, már amikor például egy hasizom gyakorlatból lefekszünk és nyújtjuk a hasizmot, és ülnénk fel, mindig mondom mindenkinek, hogy a combját fogva üljön fel, tehát segítve ezt, hogy ne tereljük a gerincet. Tehát mindenre próbálok odafigyelni. A térd ne menjen a lábfeje vonalától előrébb. Mindig figyelem a tükörbe őket, úgyhogy igazából szeretnek is. Én is szeretem őket, meg tényleg odafigyelünk egymásra.
Már említetted a lélekszót, de ebbe egy picit menjünk bele, hogy valóban ugye nyilván az edzés során te is kapcsolatba kerülsz a saját testeddel, az ő testükre is egy kicsit ráérzel, hol kell segíteni, milyen feladatokat vigyél bele. Na de hogyan tudtok a lélekre hatni? Hogyan tudsz a lélekre hatni? Mi az a pont, amikor az ember bemegy az edzésre gondterhelten, de ahogy említetted, kijön mosolyogva? Mi történik?
Nyilván nekem bármilyen problémám van, vagy akár egy víruson mentem keresztül, vagy egy női menstruáción akár. Ugye vannak nehezebb napjaink, de akkor is mosolyogni kell, mert ugye én nekik mutatok példát, ha én elszontyolodva kezdem el az edzést, akkor ők szintén úgy lesznek. Tehát itt azt kell látnom, amit én szeretnék kapni tőlük. Tehát ha én látom magam, hogy mosolygós vagyok, akkor a tükörben látni fogom rajtuk is. Ha jól érzem magam, akkor ők is jól érzik magukat, és ezt látom is rajtuk.
Hogyan találnak meg téged azok, akiknek felkeltette a figyelmét ez a fajta mozgásforma? Milyen gyakorisággal tartasz edzést, hol, és tényleg hogyan tudnak rád keresni mondjuk?
A Facebook oldalon van egy csoportom, Ildance Fitness a neve, illetve egy oldalam, aminek a neve Ildance. Itt megtalálnak, illetve a Facebookon Csuhajné T. Ildi néven vagyok fent, így megtalálnak, ott megtalálják a telefonszámom, akár rám is írhatnak üzenetben. Mindenkinek az első edzés ingyenes, mindenkit szeretettel várok, segítek, ha van bárkinek bármi problémája van, megbeszéljük, mi az, amit nehezebben tud végrehajtani, azt is, tehát mindenkivel szoktam beszélgetni négy szem közt is, hogyha valakinek problémája van, azt meg szoktuk beszélni, vagy hogyha olyan mozgásszervi problémája van, akkor először mindig azt mondom, hogy beszélje meg az orvosával, a kezelő orvosával, hogy egyáltalán ezt javasolják el, és azután jöjjön el, és ha tudom már, nyilván odafigyelek rá jobban, akár.
Amikor beszélgettünk egy kicsit arról, hogy mit is ad a sport, vagy mit is ad a mozgás, vagy a tánc, a fitness, és említetted, hogy hány éves vagy, hát most mondom a hallgatóknak, hogy nagyon rossz, hogy rádióban ülünk, és nem tévében, mert hogy gyakorlatilag 20 évet letagadhatnál, de tényleg minimum 18-at. És szerinted ez is a mozgásnak is köszönhető? Vagy szerinted van fiatalító ereje a mozgásnak vagy a táncnak? Mit gondolsz erről?
A rendszeres mozgás nagyon sokban befolyásolja a szerveinket. Ugye egy rendszeres mozgás az anyagcserét, az immunrendszert erősíti, a vérkeringés javítja. Ezáltal mindenfajta betegségnél jó hatással van ránk a szervezetünkre. Például vannak olyan vendégek, akik szóltak, hogy nem tudnak jönni, mert mondjuk menstruációs görcsökkel küzdenek, és erre azt mondtam, hogy gyertek el, meglátod, hogy el fog múlni. És nem hitték el, és amikor ez is vége lett, akkor az öltözőbe igen mondta is az vendégem, hogy tényleg igazad volt, tényleg elmúlt. Tehát igazából nem is gondolná az ember, hogy a szervezetre a rendszeres mozgás teljesen jó. Tehát gyógyító hatású, mert tényleg oxigénellátást javítja, immunrendszert erősíti, anyagcsere javul, minden, ami az egészségre hat, annak csak jót tesz a mozgás.
Napközben tartod az edzéseket, vagy esténként? Ez most hogyan alakul jelenleg, vagy mondjuk ősztől?
Hétfőn szerdán reggel 8.30-tól 9.30-ig tartom az R95-be, ami a Rákóczi út 95 szám alatt van. Hétfőn este 19.15-től, és szerdán pedig délután tartom 16.45-től. Azért döntöttem így, mert mindenkinek más időpont volt jó. Van, akinek az este, van, aki 9-től este 6-ig dolgozik, csak a 7 óra után jó. Tehettem volna a hétfő szerdán délután egy időpontra is, de úgy voltam benne, hogy vannak olyan vendégeim, akik érdeklődtek, és csak este tudnak jönni, de vannak, akik csak délután. Úgyhogy én úgy voltam bele, hogy jó, akkor lesz egy délután is, és egy esti is. A reggeliek pedig ők minden alkalommal tudnak jönni, úgyhogy nekik már ez nem volt kérdés, hogy reggel most 9:30, 9 vagy 8, vagy... Tehát így, ha esetleg egy gyerekes anyukát nézünk, ha elviszi a gyermekét iskolába, akkor kényelmesen beér 8:30-ra, és azért döntöttem a 8:30-nál.
Te miből merítesz erőt vagy energiát? Már az elején, hogyha visszautolunk egy kicsit a beszélgetés elejére, említetted, hogy a férjed buzdítására kezdtél bele, bár nyilván ott volt ez az álom elültetve a szívedben, tehát valószínűleg a saját motiváció is benne volt, de hogyan tudsz akár mondjuk a jövőre nézve is inspirálódni, erőt meríteni, vagy akár interneten, hiszen van egy kút, amiből mások kivesznek, ugye, általad, de hogy ezt újra kell tölteni, ezt a forrást.
Nekem van egy másik munkám, a hitelügyintézés. Túlnyomó részben ülő munkát végzek. Itt azt vettem észre, hogy a legtöbb ismerősöm, aki ülő munkát végez, azok keresnek meg inkább jobban, hogy jönnének. Ugye, aki fizikai munkát végez már, az elfárad, és estére örül, hogyha a családdal kicsit le tud ülni, viszont aki ülő munkát végez, annak biztos, hogy jót teszek, hiszen azért kell a mozgás, tehát azért egy ülő munkával eltunyulnak az izmok, stb., de egy ülő munkát végző vendégem azt látom, hogy sokkal jobban érdeklődik a edzésem iránt, mint mondjuk aki már aktívan egy fizikai munka után. Látom a különbséget, hogy igen, aki már fizikai munkában elfárad, ő már, amikor elmondom, hogy milyen edzést tartok, akkor azt mondja, jaj, azt hittem, hogy egy súlyzós erősítős, nem.
Hogy jobban ráérez arra, amit te át szeretnél adni, jobban nekik szól.
Igen, így van. Tehát itt azért aktívan ugrálunk, akár táncolunk, tehát itt...
Felviszitek a pulzusszámot,
így
ugye?
Így van, igen, és igazából vannak olyan zeneszámok, amik például egy grandap ráépülő képzésemről szól például, amiben pont ez a lényeg, hogy felvisszük a pulzus, levisszük a pulzus, felvisszük a pulzus, levisszük. Ezáltal ez egyébként egészséges egyébként a vérkeringésnek is, illetve a szívet is edzük. Tehát ezek mind arra valnak, hogy tényleg jót tesz az edzés és a rendszeres mozgás.
We'll be right back.
Kedves hallgatóink, Csuhajné Ildi edzővel Domán Vivien beszélgetett. További részleteket az edzésekről a közösségi médiában az Ildens oldalon találhatnak. A beszélgetést két hét múlva ugyanebben az időpontban folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.